29-én 9. Pius pápa szentté avatta, 14. Pius pápa pedig 1923-ban a népmissziók védőszentjévé tette.
A Napszentje című műsort hallották.
Méltatlanként jöttem hozzád, Istenem, bűnszennyezte lelkem, most megengemet, szívem kemény kérgét törje szét szabad, vesd jó szívbe ígéd, mely termésre fakad. Mi gyarló az ember, fel sem fogja tetteit, és azt sem veszi észre, kit minden nap így megfeszít. Most mégis arra kérlek, mert bűnösen nincs ének, hamis a dalam. Na-na-na-na-na.
A napokban sajnos egy szomorú hír is hír jutott el szerkesztőségünkbe. November 20-án elhunyt Eszterházy Malfatti Alíz, gróf Eszterházy János lánya. Ennek kapcsán köszönhetem itt a vonalban dr. Molnár Imrét, Eszterházy János kutatóját. Köszöntelek, Imre, itt a vonalban.
Köszöntelek én is, és a hallgatókat is szeretettel.
Az első kérdésem az lenne, hiszen talán te vagy, aki az egyik legjobban ismered ennek a családnak az életművét, hogy néhány mondatban röviden ismertetnéd Eszterházy Alíz életét. Én is belenéztem az életrajzba, és bizony a 20. század közel második felének, vagy a háború utáni éveknek bizony számos viszontagsága lecsapódott a családon is, ahogy az ő életén is.
Igen, ez teljesen így van. Talán azzal kezdeném, amiben Zsigmond Dezső és Csányi János, apám Eszterházy János filmű dokumentumfilmje kezdődik, amely Alíz asszony életéről szól. Istennek hála, még súlyos betegsége előtt sikerült ezt a filmet elkészíteni. A filmnek az első mondata így kezdődik, hogy én még most is felvidéki magyarnak érzem magam, hiszen soha nem volt magyar állampolgárság, a szlovák állampolgár volt, bár Budapesten született, de ott nőtt föl, édesapja mellett Nyitra Újlakon, 1932-től 45-ig ott élt Nyitra Újlakon, és 45-ben, amikor a háború frontja, az oroszok már közeledtek Nyitra Újlak felé, hát akkor azt követően vitte az édesanyja őket át Budapestre, abban a reményben, hogy ott nagyobb biztonságban vannak. Ő elbúcsúzott 1945 nagypéntekén búcsúzott el édesapjától, akkor látta utoljára is soha többé, mert édesapját 45 áprilisában letartóztatták, ugye a Gusztáv Huszák, és aztán a szovjet NKVD elhúztottak. Alíz asszonynak nagyon keserves sorsa volt, 45-47 1944-ben sikerült leérettségiznie Budapesten, bátyja akkor már nyugatra menekült, őket pedig 1949-ben édesanyjával együtt a budapesti villájukból, az Istenhegyi úti villából egyszerűen kiebrudalták, deportálták őket egy Eger melletti internáló táborba, ahol súlyos fizikai munkát kellett végezniük. Aliz asszonynak 50-ben egy ilyen akut vakbőrgyulladás miatt kórházba kellett volna menni, de hát ezt nem engedélyezték, úgyhogy ő megszökött a kórházba, a táborból, kórházba megoperálták, és aztán letartóztatta őt a rendőrség az operáció után, és egy fél év börtönbe, illetve szintén egy ilyen kényszermunkatáborba, mély kúton kényszermunkatáborba zárta. Mivel az édesanyja semmit nem tudott a sorsáról, ideg összeroppanást kapott ott az alföldi kitelepített táborban, és az árt pszichiátriai osztályra kellett vinni őt, és aztán tulajdonképpen élete végéig ott is maradt. Aliz asszonynak sikerült a Sztálin halála után, amikor feloszlatták a kényszermunkatáborokat, Aliz asszonynak nem volt szabad visszaköltöznie Budapestre, hajléktalan volt, több mint egy évig barátnál, ismerősnél lakott, az édesanyját nem hozhatta ki a kórházból, hogy ápolhassa, mert nem volt hol. Egyetlen élet volt ez, egy vasgyárba dolgozott, hogy valahogy eltartsa magát, és aztán 55-ben sikerült kalandos módon neki is kiszöknie Ausztriába, és onnit ott már jobbra fordult a sorsa, hiszen nagybátyja Eszterházy László támogatásával sikerült kijutni Amerikába egy ösztöndíjjal, ahol elvégezte a Sacred Heart College gazdasági tanulmányait, majd állást kapott Bécsben a Nemzetközi Atomenergiai Társaságnál, és 1970-ben kötött házasságot Giacomo Malfattival, aki akkor az IBM-nek volt az igazgatója, majd a Bálfei Lovagrend nagykövetele, és akkor Rómába költöztek, és hát tulajdonképpen ott két gyermekük született, Giovanni és Roberto. Aliz asszony itt élte meg a férje mellett a rendszerváltást, és ezt követően nagyon aktívan bekapcsolódott a földvidéki magyarság támogatásába. Sok zarándok csoportot ő fogadott Rómába, támogatta a földvidéki magyar papok küzdelmét magyar püspökségért, támogatta, hogy édesapjának maga is küzdelmet folytatott édesapja rehabilitálásáért, és hát minden dologban, amely ugye a földvidéki magyarság erre vonatkozott, próbált segíteni, ameddig tudott. Sajnos aztán az idős kora férje halála is, az idős kora után már ő maga is visszavonult. 2013-ban Áder Jánostól megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, és ezt követően férje birtokán élt haláláig. Nagyon érdekes, hogy jelen volt édesapja a temetésén, meg azzal után 60 évvel következett be a Alsóbodokon is, bár a rehabilitálását, édesapja rehabilitálását nem tudta elérni, de ez egy óriási elégtétel volt számára, hogy megélhette édesapja emberhez méltó eltemetését, és úgy is nyilatkozott, hogy ez volt élete legszebb napja, legszebb ért élménye. A Covid-ban súlyosan ő is megbetegedett, és a betegsége annyira elhatalmasodott, hogy az utóbbi éveket ágyhoz közben töltötte nagy szenvedésekkel. Tulajdonképpen ez is egy misztérium, hogy hosszú év, több évig tartó szenvedés, türelemmel viselt szenvedés, viselte szenvedését, és hát így öltözött haza most 20-án ebben a hónapban, betölte a 93. életévét.
Egy hosszú és fordulatos élettel van dolgunk, ahogy az elmondásod is bizonyítja. Mégis megkérnélek arra, hogy röviden néhány mondatban foglald össze, hogy miben is állhat Alíz asszony öröksége az utókor számára, amellett, hogy korok és személyek élő tanúja volt.
Németh Zsolt államtitkár úr, amikor Alíz asszony kitüntetése zajlott Budapesten, akkor úgy foglalta össze, hogy Eszterházy János a vérével, Eszterházy Alíz pedig az iránta egy életen át tanúsított hűségével tett tanúságot a szlovákiai magyarok és Magyarország iránti szeretetéről. Mindkettőjük életútjának lényege a hűség volt, a küzdelem és a hűség egy életen keresztül. Alíz asszony egy nagyon szép beszédet mondott, amikor édesapjának a boldogávatása megindult Krakóba, és azt hiszem, hogy ebben a beszédben foglalta össze önmaga is hitvallását, akkor azt mondta, hogy a idézem őt, végtelen hála tölti el a szívemet, hogy ezt a pillanatot megélhettem, és a Jóisten bőkező áldását kérem Marek Jendrasevszky krakói érsek úrra, akinek köszönhetően az igazságért életüket áldozó vértanúk, köztük édesapám példáját nem csak Közép-Európa népei, hanem az egész keresztény világ megismerhette. Érsek úr nemes kezdeményezéssel arra is rámutatott, hogy a népeink között formálódó összefogást nem elég a politika gyakran homokként elpergő talajára építeni, hanem arra a sziklára, melynek alapja kiállta az idő próbáját, mert ez az alap maga a megváltó Krisztus. Ő előtte mindannyian egyformák vagyunk. Neki felajánlva nincs hiába való szenvedés vagy áldozat, mert az ezekből fakadó lelki kincseket ő a mi és utódaink javára tudja fordítani. Egyedül benne találhatunk egymást a többségiek és kisebbségiek, legyen bármilyen a nyelvünk, vagy nemzeti hovatartozásunk. Őt, ami kegyes megváltónkat kérem én is, engedje meg, hogy apám és minden ártatlanul szenvedő mártírtársának áldozata teremje meg számunkra a megbékélés és az ezer éves keresztény hitünk védelme érdekében történő összefogás százszoros termést hozó kegyelmi ajándékát. Soli Deo Gloria. Tehát ezek voltak azok a szavak, talán ez volt az utolsó ilyen nyilvánosan beszéde, és hát ebben benne van valóban, hogy Krisztus a szikla alap, őrá kell építeni az életünket, benne van az, hogy benne tudunk egyesülni tisztségiek és kisebbségiek, és benne van a legfontosabb üzenet talán, hogy keresztény hitünk érdekében össze kell fognunk, és csak összefogva tudunk egymással megbékélten és szeretetben élni nemzeti hovatartozástól függetlenül. Hát talán azt mondhatnám, hogy ez volt az ő küzdelmének lényege, ő nem hosszút akart állni azért, amit érte az ő családját, hiszen nem csak édesapja, hanem az egész családja is rögtönt sok szenvedésen kellett, hogy átmenjen, hanem ő valóban a megbékélést kereste, igazságot akart szolgáltatni édesapjának, de végül is, amikor látta, hogy ez egyelőre nem megy földi eszközökkel, ezt is a Jóisten irgalmába tudta ajánlani.
Nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a nemrégiben elhunyt Eszterházy Malfatti Alízra emlékeztünk, aki ebben a segítségünkre volt, az dr. Molnár Imre. Köszönjük a közreműködést!
Köszönöm szépen a Mária Rádiónak a szolgálatát, és kérem, imádkozzunk Eszterházy Alíz lelki üdvért és édesapjának, Jánosnak boldogávatásáért.
Amen.
Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy megtiszteltek minket a bizalmukkal, és velünk voltak ebben a majdnem másfél órában a napindító keretén belül. Áldott szép napot kívánok Önöknek, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!